Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapunk ige hirdetésének alapigéjét, amelyet megírva találunk a Máté szerinti evangélium 5. fejezetében, a 20. verstől a 26-ig a következőképpen. Ezt mondja Jézus: mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: ne ölj, mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Aki pedig azt mondja testvérének: ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig azt mondja: bolond, méltó a gehenna tüzére. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönbe ne kerülj. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillérig. Amen. Eddig Isten írott igéje. Foglaljunk helyet. Keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a mai vasárnappal az ünneptelen fél évünknek egy új szakasza kezdődik el. Ugye a Szentháromság ünnepe után az első 5 vasárnap központi témája az volt, hogy Isten hív bennünket. Ez egy általános hívás, amit különböző szempontból fejtegettünk aztán ki. A maival elkezdődő időszakban pedig sorra olyan igék fognak kerülni elénk, amelyek rámutatnak Jézus hallgatóságának, de sokszor bizony ugyanúgy ezek a mi gondolataink, egy-egy téves gondolatunk, hiedelmünk, törvénymagyarázatunk, és azokat új megvilágításba helyezi. Isten a sötétségből, a tévesből, a világosságba, az igazságba hív. Mai igénk Jézus hegyi beszédének egy részét képezi. Ugye múlt héten volt a pusztai beszédből egy részlet, Lukács evangéliumából, a mai vasárnapon pedig Máté evangéliumából a hegyi beszéd egy részéből idéztünk, olvastunk fel pár verset. Azon belül is ez a szakaszunk a törvény magyarázatáról szóló szakasznak egy része. Jézus ebben a szakaszban arra hívja fel a tanítványai figyelmét, hogy törekedjenek az írástudók és farizeusok igazságánál jobb, azaz azt felül múló igazságra. Majd különböző parancsolatokat, zsidó tanításokat említve, és azokat megmagyarázva világít rá arra, hogy mi is az Isten akarata, hogy mit jelent a megtérés, az ő követése, az igaz élet a mindennapi életben. Vannak, akik azt gondolják, hogy az Ószövetségben lévő rendelkezések a mai ember számára már nem igazak, nem validak. Hogy a törvények Jézus Krisztus megjelenésével, munkásságával érvényüket vesztették. Hogy a keresztény embernek elegendő csak Jézus Krisztusban hinni, és az Isten törvényei rá már nem is vonatkoznak. Jézus idejében is sokan ezt gondolták, hogy végre lekerülhetnek róluk a törvénynek a súlyos terhei, hogy elkezdődhet egy, fogalmazunk így, könnyebb élet. Hogy Jézus karizmatikussága, farizeusokat és írástudókat is megbotránkoztató cselekedetei és tanításai miatt a régi dolgok már érvényüket vesztették. Hogy Jézus azért jön, hogy eltörölje végre a törvény szigorát. De a megelőző versekben, így a 17. verstől kezdve, otthon nyugodtan olvassuk el ezt a környező kis szakaszt, mert nagyon sok érdekes dolgot találhatunk még benne. Ez ebben a pár versben pont arról beszél Jézus, hogy ő nem azért jött, hogy a törvényeket eltörölje, hogy érvénytelenné tegye azt, hanem hogy betöltse azt. Épp az ő eljövetelének a célja, hogy az Ószövetségben kinyilatkoztatott isteni akaratot teljesen hiánytalanul megmutassa és érvényre juttassa. Pont, hogy arra világít rá, hogy az Isten törvényei sokkal szigorúbbak, sokkal többet kívánnak az embertől, mint amit a farizeusok és az írástudók tanítottak, belemagyaráztak ezekbe a törvényekbe. A törvény ugyanúgy áll ma is. Nem szabad abból sem elvenni, sem hozzátenni. Minden szava örök, minden emberi etika örök alapja, amin nem lehet változtatni. A talmudi, vagyis zsidó dogmatika szerint Isten és az ember között egy bizonyos szerződési viszony van. Isten olyan úgy tekintenek rá, mint egyfajta kereskedőre, aki szépen jegyzeteli az embereknek a cselekedeteit, jó cselekedeteit és hibáit egyaránt. Könyveli az ember tartozását és fizetségét. Minden jó cselekedetet, amit az ember végrehajtott, azt javára írja az embernek. Minden törvényt betöltő cselekedet érdemet jelentett, a törvénynek minden áthágása pedig mínuszpontot, hibapontot, ami növelte az adósságát az embernek. További érdemeket is lehetett szerezni Isten előtt, adományok befizetésével, böjtöléssel, különleges szeretett munkák gyakorlásával, vagy épp a törvény tanulmányozásával. És hogyha így az embernek az érdemei kerülnek a mérlegnek az egyik serpenyőjében túlsúlyba, akkor az ember igaznak számított az Isten előtt. Ha viszont a hiba pontok, akkor bűnösnek. Ha az ember életében a jó cselekedetek, a jó pontok nyomtak nagyon jobban latba, azoknak volt nagyobb súlya, akkor az ember még extra dolgokat is élvezhetett az Istentől, hogy egészséges marad. Ugye a zsidóságban gyakran a újszövetségi gyógyítási történetekben is olvashatunk erről, hogy ha valaki beteg volt, akkor megkérdezték Jézustól, hogy mit vétett ő, vagy a családja, miért ilyen beteg. Mert hogy az egészséget, a betegséget Isten ajándékának, jutalmának, vagy épp büntetésének ítélték. Vagy áldás lehetett az, hogy megnövekedett a jövedelme, vagy úgy egyáltalán sokkal gazdagabb áldásban volt része. Ha valami rosszat tett, akkor büntetésként meg mínuszt kap az ember. Beteg lesz, elszegényedik, szerencsétlenség éri. Még hallgatni is szörnyű, igaz? De vajon tényleg ennyire idegene tőlünk ez a felfogás? Tényleg ennyire távol áll-e tőlünk az Istenhez való eféle viszonyulás, eféle kegyesség? Mert hogy hányszor mondja még a keresztény ember is, hogy mi rosszat követtem el, hogy Isten így büntet, vagy ezzel büntet engem? Vagy az, hogy hát én azért igazán nem érdemeltem volna ezt. Nos, ez ellen a farizeusi kegyesség ellen szól az egész hegyi beszéd. Az ilyen teljesítményeken, érdemeken alapuló igazságot Jézus teljességgel elvetette. Hogyan olvastuk? Ha a ti igazságotok nem múlja felül, azaz nem lesz több, de itt nem mennyiségi többletről beszélünk, hanem minőségiről. Legyen egészen más az egész hitéletünkben, kegyességünkben, mint amilyen a farizeusi igazság volt. Ez a több, ez a más, éppen ebben rejlik a kereszténységünknek a lényege. És hogy mit jelent ez a több, azt rögtön be is mutatja Jézus néhány konkrét példán keresztül. Hogy folytatja? Halljuk, hogy az egyik 10 parancsolatból az 5. parancsolatot idézi. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Ne ölj, mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Hát, azt hiszem, mondhatjuk, hogy ez a kedvenc parancsolatunk a 10 parancsolatból, mert ez az, amit végre nyugodt lelkiismerettel az ember kibibálhat. Már hogy hát azért tényleg azt gondolom, ismerem annyira az itt ülő embereket is, hogy el tudjam mindenkiről mondani, hogy embert nem öltünk, életet nem oltottunk ki. És tényleg, ha betű szerint értelmeznénk ezt a parancsolatot, akkor most nyugodt lelkiismerettel ülhetnénk itt a padokban. Na de Isten törvénye nem csak a cselekedeteinkre vonatkozik, hanem lehatol egészen a cselekedeteink gyökereihez, forrásához, a cselekedeteink mögött lévő lelkületig. Mert hogy folytatja Jézus? Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Nem törli el a régi törvényt, nem mondja azt, hogy nincs gond az emberöléssel, hanem okés, nincs emberölés. De nem csak emberölés, hanem harag sem. Lehet, hogy a tetlegességig sosem fajult el az életünkben az érzelmek, de hogyha igazán belenézünk a lelkünk mélyére, hányszor fordult már elő velünk, hogy magunk is meglepődtünk azon, hogy milyen indulatok, milyen gyűlölséges érzések támadnak bennünk, hogy érezzük, hogy mindjárt kitör belőlünk a szörny. A nőkre szokták mondani, hogy a házi sárkány. Hogy érezzük, hogy egyszerűen forrong bennünk az az indulat, amihez nagyon kevés kell ahhoz, hogy az robbanjon. De mivel megtanultunk, hogy nem szabad így viselkedni, hogy azzal ártatunk a másiknak, hogy esetleg félünk a következményektől, így nem engedjük ezeket kitörni. De ettől még ott vannak bennünk. Ugyanazok az indulatok, amelyek már az emberiség kezdetén, emberiség történetének a legelején benne volt az emberben. Gondoljunk Kain és Ábel történetére. Ezért Jézus már a bűn gyökerére akar rámutatni, amikor azt tanítja, hogy a harag egyenlő a gyilkossággal. Lehet, hogy tettel nem gyilkolunk, de hányszor ejtünk halálos sebeket a másikban, szavainkkal. Amikor például különféle neveken illetjük a másikat. Jézus maga is említ kettőt. Ostoba és bolond. De mi még ennél sokkal jobban tudjuk azok, gondolom, ezeket cifrázni. Ezzel is vétünk az 5. parancsolat ellen. Ne öld meg a fele barátod testét, mondta a múlt, az ószövetségi törvénymagyarázat. Ne gyilkold a lelkét, mondja Jézus. De még csak megszólalnunk sem kell ahhoz, hogy gyilkoljunk. A bennünk lévő harag ugyanis bizonyítottan átsugárzik rajtunk, és rombolja a másik ember lelkét, életét. Ezért parancsolja Jézus azt, hogy ne tűrj meg semmilyen haragot magadban, semmilyen gyűlöletet, hanem menj és békülj meg mindenképp atyád fiával. Nem számít, hogy ki mit okozott. Nem számít, hogy ki kezdte. Ó, hányszor hallom én ezt a gyerekeimtől, hogy de ő volt az, de ő kezdte. De azért mi is felnőttként is hajlamosak vagyunk azt mondani, de hát nem én okoztam ezt, nem én voltam a ludas ebben a történetben. Jézus számára nem számít az, hogy ki a hibás, hogy ki okozta, hogy ki kezdte, hogy ki adta a nagyobbat. Jézus azt várja tőled, hogy légy te az, aki oda megy a másikhoz és rendezi a viszonyt. Mert hogy az a bűnös, aki haragszik. Szóval, hogyha felismered magadban, akkor azonnal menj oda a másikhoz, és te legyél az, aki elkezdi a békülést. Az első lépést mindig tőled várja Jézus. Ne hagyd a haragot eluralkodni magadban, mert különben mindent megmérgez az életedben. Jézusnál az Isten hit és az ember szeretet kéz a kézben jár. Erre vonatkozik Jézus következő példája. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Nagyszerű, ha valaki eljön Isten tiszteletre. Ha valaki olvassa a Bibliát. Szuper, ha valaki imádkozik otthon, csendességet tart. Ha valaki úrvacsorát vesz. Na de mi van a keresztény testvéreddel? Nincs valaki, akivel rendezetlen ügyed van? Mert azt, hogy Istenhez akar kapcsolódni, miközben van valaki, akivel nem vagy rendben, azt Isten káromlásnak venni. Isten azt szeretné, ha minden ügyedet rendeznéd, és úgy keresnéd aztán a vele való kapcsolatot. Lehet, hogy most azt gondolod, hogy nincs is ilyen. Én igyekszem mindenkivel békességben élni, rendet tartani az én kapcsolataimban. De azt gondolom, hogy azért időnként mindannyiunk életében előjön egy-egy régi seb, egy-egy régi esemény, egy szó, egy cselekedet, egy nézés, ami bizony keserűséget vált ki a szívünkből, ami miatt neheztelünk újra arra a másikra. Azt gondoltuk, hogy talán már rég megbocsátottunk annak a másiknak, de valahogy mégis ott van bennünk a haragnak a csírája. Ki az az ember, akire haraggal, nehéz szívvel tekintesz? Menj és rendezd vele a kapcsolatod. Mert az Isten számára végtelenül fontosak és szükségesek ezek a beszélgetések. Enélkül az Isten tiszteletet csak formális, vagy még inkább képmutató törekvés. Az Istenhez való ragaszkodásod csak színlelés, mert hogy az Isten engedelmességet kíván, és nem áldozatot. Békélj meg a testvéreddel. Menj és rendezd, amíg úton vagy, mert még van idő. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönbe ne kerülj. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillérig. Jézus idejében még joga volt az embernek börtönbe csukatni a pervesztes ellenfelét, amíg az ő tartozását megfizeti. Ezért tanácsos volt, hogy még az úton rendezzék az ügyüket, mielőtt a bíróhoz érnek, mert hogyha megvan az ítélet, akkor onnantól kezdve már nincs visszaút. Mi mindnyájan egy fő tárgyalásra megyünk, ahol Isten a bíró. Ki az közülünk, aki nyugodt szívvel tud megállni előtte, akinek az életében minden dolga rendben van? Jó lesz kibékülni útközben, addig, amíg az úton vagyunk. Mert ha egyszer megkezdődik a fő tárgyalás, akkor már többé nem lesz lehetőségünk elrendezni dolgainkat, sem fellebbezni. Igen, ennyire összefonódik az Isten szemében az Isten iránti elköteleződés, szeretet, a vele való kapcsolat és az ember szeretet. Nos, a törvény ilyen magyarázata szemszögéből, tudjuk-e nyugodt szívvel azt mondani, hogy kibipálhatjuk ezt a parancsolatot? Hát, hogy Jézus finoman szólva is, de más fénybe helyezi ezt. Luther így ír erről. A törvénynek ez a lélek szerinti értelmezése sokkal inkább öl, mert lehetetlen ennek a törvénynek a betöltése, és ezáltal az ember saját ereje felől kétségbe esett és megszégyenőd lesz. Mert senki sincs harag nélkül, senki sincs vágyak nélkül. Ilyenek vagyunk születésünk szerint. Mit fog hát tenni, hová fog jutni az az ember, ha egy ilyen mértékig megvalósíthatatlan törvény elnyomja? Itt jön az evangélium második és sajátos és valódi feladata. Mert segítséget és orvosságot jelent a kétségekkel küzdő lelkiismeretnek. A törvény ugyanúgy vonatkozik ránk is. Jézus nem törölte el, hanem a mondhatjuk még keményebb elvárások elé állította az embert. De hogy miért? Hogy meglássuk, hogy a magunk erejéből nem megy az Istennek tetsző élet élése. Hogy bármennyire is szeretnénk jó, törvénytisztelő és betartó emberek lenni, nem megy. Felejtsük hát el egyszer és mindenkorra azt, hogy ki tudnánk érdemelni, hogy meg tudnánk szerezni Isten országában a helyet, maximum a kárhozatot. És Jézus erre akar rávilágítani, hogy nélküle nem megy. Ezért kellett neki eljönnie a földre, mert Isten nem akarta, hogy egy is elvesszen közülünk. És igen, El fogom mondani ma is, mint ahogyan minden egyes vasárnap, egészen addig, amíg mindannyiunknak, akik itt ülünk a padban, egészen a szívéig nem hatol ennek az igének a felismerése, az ereje, az igazsága, a megkönnyebbítő, felüdítő, szabadságot adó ereje. Amíg nem csak itt fogjuk érteni, hogy miről is beszél az ige, hogy miről is szól Jézusnak az üzenete, az ő egész lényének, földre jövetelének, halálának és feltámadásának a lényege, hanem ha még minden egyes porcikánk, minden egyes sejtünk érezni fogja ennek a súlyát és erejét. Az a felismerés, hogy Isten nélkül mennyire bűnös vagyok. Hogy Isten nélkül legjobb jó szándékom ellenére sem tudok úgy élni, ami az Isten előtt kedves. Tudok úgy élni, ami az embertársaim és a saját javamat is szolgálja. De hogy Jézus meghalt értem, hogy nekem ne kelljen kárhozatra jutnom. Hogy nem, én nem vagyok elég az üdvösséghez, de Jézus áldozata elég. És az ember végre helyre rakja magát, utána fog tudni elkezdeni helyes motivációból cselekedni majd az Isten akaratát, ő általa. Hogy nem azért tesszük a jót, nem azért próbáljunk rendezni a kapcsolatokat, nem azért próbálunk nem haragudni, nem ölni, de sorolhatnánk a többi parancsolatot is, hogy az a mérlegen érdemszerző pont legyen, hogy azért valamit érdemeljünk, kiérdemeljünk, megszerezzünk, vagy hogy annak segítségével valamit elkerüljünk, hanem hálából. Az Istennel való szoros kapcsolatból, hogy egyre inkább egy vagyok vele, és hogy így már formálódik a jellemem. Annak az embernek a törvény már nem elhordozhatatlan teher lesz, hanem gyönyörűséges iga, ahogyan olvashatjuk később Máté evangéliumában, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Annak Isten akarata már nem valami külső nyomás, nem elvárás, hanem belülről fakadó, éltető védőkorlát. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Ez az evangélium lényege, és ez az a nagyobb, több igazság, amiről Jézus beszél. Az igazság nem Istennek a követelése az embertől, hanem az Isten ajándéka az embernek. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, elsőre olyan keménynek hangoznak ezek az igék, és olyan megdöbbentő belegondolni, amikor úgy tényleg igazán mélyig átérezzük, hogy miről is szólnak ezek a parancsolatok, a te tanításod, hogy mennyire kevesek vagyunk mi ehhez. Mennyire könnyen elbukunk, és hogy bármennyire is igyekszünk, sosem sikerül. Bocsáss meg, Urunk, amiért sokszor azt gondoljuk, hogy mi elegek vagyunk ehhez. Hogy a mi jó cselekedeteink talán elegendőek lesznek. Köszönjük neked, Urunk, az evangéliumod örömét, hogy megmutatod újra és újra, hogy nem a ti erőtökből, nem a mi saját elképzelésünk szerint, a saját önhittségünk miatt, hanem egyedül a te szeretetedből lehet örök életünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem haragszol ránk, hogy te megbocsátod a mi önhittségünket, a mi bűneinket, a mi haragunkat, a mi gyűlölködésünket. Köszönjük neked, hogy még úton lehetünk, hogy még van lehetőségünk hozzátérni, tőled elfogadni a kegyelmet, és hogy van lehetőségünk rendezni a kapcsolatainkat embertársainkkal. Kérünk, segíts, Urunk, ebből a kegyelemből élnünk, és segíts, Urunk, egyre inkább hozzád hasonlóvá válnunk, nem félelemből, nem azért, mert valamit kiérdemelni akarunk, hanem egyedül azért, mert oly közel vagyunk hozzád, Urunk, és olyannyira egyé válunk veled, hogy egyszerűen ez váljon már természetessé. Köszönjük, hogy újra és újra tanítasz bennünket. Segíts hozzád hasonlóvá válnunk. Segíts kegyelemből élnünk. Adj erőt, hogy tudjuk rendezni a kapcsolatainkat, hogy lenni mi az elsők, akik oda megyünk a másikhoz. Hogy ne legyen bűn, ami elválaszthat tőlünk. Segíts minket, Urunk, szent lelked által. Amen.